Zárszó. A galliai légióknak Vindex vezérlete alatt kitört lázadása eleinte nem látszott valami veszélyesnek. Cézár még alig 31 éves volt, és senki sem merte remélni, hogy a világ egyhamar megszabadulhat ettől a folytogató rémétől. Visszaemlékeztek rá, hogy a légiók körében már a régebbi uralkodók alatt is voltak zavargások, ezek azonban elmúltak anélkül, hogy az uralkodó személyében változásra vezettek volna. Így például Tiberius idejében Drusus elfojtotta a pannóniai, Germinacus pedig a rajnai légiók lázadását. De ki is vehetné át az uralkodást Néró után, mondták az emberek, mikor az isteni Augustusnak jóformán minden rokona elpusztult Néró uralma alatt. Mások az óriási szobrokat látva, melyek Nérót Herkules alakjában ábrázolták, önkéntelenül arra gondoltak, hogy nincs olyan erő, amely ekkora hatalmat megtörhetne. Voltak olyanok is, akik már vágytak az Achaiában tartózkodó Cézár után, mert Helius és Polytetes, akik a Róma és Itália kormányzását bízta, még nála is véresebben uralkodtak. Senki sem volt biztos, sem élete, sem vagyona felől. A törvény már nem nyújtott védelmet. Az emberi méltóság és az erény semmivé lett, a családi kötelékek meglazultak, és a lealjasodott szívek már reménykedni sem mertek. Görögországból hírek érkeztek Cézár hallatlan diadalairól, az ernyelt koszorúk és a legyőzött versenytársak ezreiről. A világ, mintha a véres kutyakomédiák orgiájában változott volna. De egyúttal gyökeret vert az a felfogás is, hogy itt az erény és a komoly dolgok vége, és eljött a tánc, a muzsika, korhelyekedés, feslettség és a vér ideje, és hogy ezután már így kell folynia az életnek. Maga Cézár, akinek az endülés újabb alkalom volt a fosztogatásra, nem sokat törődött a fellázott légiókkal és Vindexel, sőt gyakran hangoztatta, hogy még örül is az eseményeknek. Mozdulni sem akart Achaiából, csak mikor Helius jelentette, hogy a további halogatás birodalma elvesztésével járhat, akkor indult el Neapolisba. Ott ismét énekelt és játszott, és füle mellett eregette el az események egyre fenyegetőbb folyásáról szóló híreket. Hiába magyarázta neki Tigellinus, hogy a korábbi zendüléseknek nem volt vezérük, most azonban a fellázadt légiók élén olyan férfiú áll, aki a régi akvitániai királyok családjából származik, és emellett híres és tapasztalt hadvezér is. Itt, felelte Néró, görögök hallgatnak engem, és csak is ők tudnak zenét hallgatni, és csak is ők méltók az én énekemre. Kijelentette, hogy neki első kötelessége a művészet és a hírnév. Amikor azonban megtudta, hogy Vindex őt facér ripacsnak nevezte, felugrott, és azon a Rómába indult. Petroniustól kapott sebei, melyeket a görögországi tartózkodás begyógyított, most ismét felszakadtak, és ő a szenátusnál akart igazságot keresnie hallatlan sérelmére. Útközben egy bronz szoborcsoportot látott, mely egy római vitéz kezétől elejtett gall harcost ábrázolt. Ezt jó jelnek vette, és ettől kezdve, ha szóba hozta is a fellázadt légiókat és Vindexet, az csak azért tette, hogy jót nevessen rajtuk. A városba való bevonulása elhomályosított mindent, amit eddig láttak. Ugyanazon a szekéren vonult be, amelyen valamikor Augustus tette meg diadal útját. A cirkusz egyik ívét lebontották, hogy a menetnek utat nyissanak. A szenátus, a lovagok és megszámlálhatatlan tömegek tódultak fogadására. A falak remegtek a kiáltásoktól. Üdv neked, Augustus! Üdv neked, Herkules! Üdv neked, egyetlen isteni, olimposzi, pitói, halhatatlan Cézár! Utána vitték az elnyert koszorúkat, a városok nevét, ahol győzedelmeskedett, és egy táblára felírva a legyőzött mesterek nevét. Néró maga is szinte megittasult, és megindultan kérdezte a környezetében levő augusztiánusoktól, hogy mi volt Cézár diadalmenete az övéhez képest. Az meg sem fordult a fejébe, hogy a halandók között akadhatott, aki kezet mert volna emelni egy ilyen mesterre, egy ilyen félistenre. Csak ugyan olimposzinak érezte magát, és éppen ezért hitte, hogy biztonságban van. A tömegek lelkesedése és örjöngése még szította saját őrületét. Valóban azt lehetett hinni, hogy e diadalmenet napján nem csak a Cézár és a város, hanem az egész világ elvesztette ép érzékeit. A virágok és koszorúk halmai alatt senki sem látta meg a szakadékot. de az oszlopokat és a templomok falait még aznap este elborították a feliratok, amelyekben felrótták Cézár gaztetteit, közeli megtorlással fenyegették és mint művészt kigúnyolták. Szállóigévé vált a mondás. Addig énekelt, amíg a kakasokat Gallos fel nem ébresztette. Rémhírek kaptak szárnyra a városban, és szörnyű méreteket öltöttek. Az augusztiánuszokat elfogta a nyugtalanság. Az emberek, nem tudván mit hoz a jövő, nem merték kifejezni kívánságaikat és reményeiket, és szinte érezni, gondolkodni sem mertek. Ő pedig tovább is csak a színháznak és a zenének élt. Elfoglalták az újonnan feltalált hangszerek és az új vízi orgona, amelyet most próbáltak ki a Palatinuson. Egyetlen elhatározásra vagy cselekedetre sem volt képes gyerekes értelme, azt képzelte, hogyha előre megtervez annyi előadást és látványosságot, hogy azoknak lebonyolítása távoli jövőben nyúlna, az már önmagában is elhárítana minden veszedelmet. A hozzá legközelebb állók, látva, hogy a szükséges eszközök előteremtése és katonaság szervezése helyett egyre inkább csak azon teri a fejét, milyen szavakkal fejezhetné ki leghívebben a borzalmakat, kezdték elveszíteni a fejüket. Mások ellenben azt állították, hogy az idézetekkel csak magát és környezetét akarja elkábítani, pedig lelkét a félelem és nyugtalanság emészti. És cselekedetei valóban kapkodókká váltak. Naponta ezer meg ezer újabb terv villant át agyán. Néha nekibuzdult, hogy elébe megy a veszedelemnek, szekerekre rakatta a citerákat és lantokat, a fiatal rabszolgálányokat amazonokként felfegyvereztette, és elrendelte, hogy vonjanak össze légiókat keletről. Máskor meg arra gondolt, hogy nem háborúval, hanem énekkel vett véget a galliai légiók lázadásának. És lelke előre örült a látványnak, amely majd a katonáknak énekkel való megbékéltetését követi. Íme a vitézek könnyes szemmel sereglenek köréje, ő pedig eldúdolja nekik az epinikiumot, győzelmi ének, és utána megkezdődik Róma és az ő aranykora. Máskor megint vért kívánt, néha kijelentette, hogy megelégszik Egyiptom kormányzásával. Visszaemlékezett a jövendőmondókra, akik azt jósolták neki, hogy Jeruzsálemben fog uralkodni, vagy ellágyult a gondolatra, hogy mint vándorénekes fogja megkeresni mindennapi kenyerét, és a városok és országok már nem Cézárt, a földkerekség urát fogják benne tisztelni, hanem a dalnokot, amilyent még nem szült a világ. Így tombolt, őrjöngött, játszott és énekelt, váltogatta szándékait, váltogatta az idézeteket, és saját és a világ életét valami dagályos kifejezésekből, selejtes versekből, sóhajokból, könnyekből és vérből összetevődő, értelmetlen, fantasztikus és egyúttal rettenetes álommá, lármás zűrzavarrá változtatta. És közben nyugaton a felhők napról napra vészesebben tornyosultak. A mérték betelt, a ripacskomédia nyilván vége felé járt. Mikor fülébe jutott a hír, hogy Galba és Hispánia is csatlakozott a lázadáshoz, vad dübbe gurult és örjöngeni kezdett. Lakoma közben összetörte a serlegeket, felfordította az asztalt, és olyan parancsot adott, amelyet még Héliusz, sőt maga Tigellinus sem mert végrehajtani. Halomra gyilkolni a Rómában lakó gallokat, aztán ismét felgyújtani a várost, a vadállatokat nekiereszteni az arénáriumokból, és a fővárost áttenni Alexandriába. Mindezt óriási, csodálata méltó és könnyű feladatnak képzelte. De minden hatóságának ideje már elmúlt, és még akik régebbi gaztetteiben cimborái voltak, azok is úgy néztek már rá, mint egy őrültre. Vindex halála és a fellázadt légiók körében kitört egyenetlenség azonban, mintha ismét az ő javára billentette volna a mérleget. Rómában már bejelentették az új lakomákat, diadalmeneteket és ítéleteket, mikor egy éjszaka tajtékos lovon futár érkezett a pretóriánusok táborából, és jelentette, hogy a katonák bent a városban kibontották a lázadás zászlaját, és Galbát kiáltották ki Cézárra. Cézár éppen aludt, amikor a futár megérkezett, de amikor felébredt, hiába szólította testőreit, akik éjszakánként ajtajánál örködtek. A palota már üres volt. Csak a rabszolgák raboltak a távolabb eső zugokban, ami éppen kezük ügyébe esett. De Cézár láttára megijedtek, ő pedig egyedül bolyongott a házban, rémülten és kétségbe esetten kiáltozva. Végül három szabadosa, Fáon, Spórusz és Epafroditus sietett segítségére. Kérték, hogy meneküljön, mert nincs pillanatnyi vesztenivaló idő sem, de ők még mindig áltatta magát. Hát, ha gyászba öltözve szólna a szenátusban, vajon a szenátus ellene tudna állni könnyeinek és ékes szólásának? Ha latba vetné minden ékes szólását, minden kifejezőkészségét és színész tehetségét, ellene tudna-e állni bárki is a világon? Nem adnák-e meg neki legalább Egyiptom prefektúráját? Azok pedig, hozzálévén szokva a hízelkedéshez, még nem merték szemtől szembe megcáfolni, csak figyelmeztették, hogy mielőtt elérné a fórumot, a nép darabokra tépné, és megfenyegették, hogy azonnal lóra nem ül, ők is elhagyják. Fáon felajánlotta, hogy elrejti a Porta Nomentana kívüleső villájában. Pár perc múlva lóra szálltak, s fejüket palástjukba burkolva elvágtattak a város széle felé. Az éjszaka már kezdett szürkülni, de az utcák nagy forgalma már a rendkívüli idő előhírnöke volt. A katonák hol egyenként, hol kisebb osztagokban járták be a várost. Már közel voltak a táborhoz, amikor Cézár lova megijedt egy hullától, és hirtelen félreugrott. Erre a palást lecsúszott Néró fejéről, és a katona, aki ebben a pillanatban haladt el mellette, megismerte az uralkodót, de a váratlan találkozástól annyira megzavarodott, hogy katonai tisztelgéssel üdvözölte. Amint a pretóriánusok tábora mellett elhaladtak, hallották a galbát éltető mennydörgésszerű kiáltásokat. Néró végre megértette, hogy közeledik halála órája. Erőt vett rajta a rémület és a lelkiismeret fordulás. Azt mondta, hogy fekete felhő alakú sötétséget lát maga előtt, a felhőből pedig arcok bukkannak ki, amelyekben anyját, feleségét és testvérét ismeri fel. Foga vacogott félelmében, de komédiás lelke mégis, mint a valami varást talált volna a pillanat borzalmában. Hogy valaki a világ mindenható ura létére egyszerre mindent elveszítsen, a tragédia csúcspontjának tekintette, s magát meg nem tagadva végigjátszotta benne a főszerepet. Elfogta az idézetek láza és a szenvedélyes vágy, hogy a jelenlevők véssék azokat emlékezetükbe az utókor számára. Olykor kijelentette, hogy meg akar halni, és kérte, hogy hívják elő Spiculust, aki a gladiátorok közül a legügyesebben tudott ölni. Máskor hangosan szavalta, anyám, feleségem és atyám a halálba hívnak. Időnként azonban a meddő és gyermekes reménység szikrái is felfelvillantak benne. Tudta, hogy közeledik a halál, de ugyanakkor nem is hitt benne. A Porta Nomentanát nyitva találták. Tovább haladva ellovagoltak az Osztriánum mellett, ahol Péter apostol tanított és keresztelt. Hajnalban Fáon villájában voltak. Ott szabadosai már nem titkolták előtte, hogy ideje meghalnia. Erre kérte, hogy ássanak gödröt számára, és lefeküdt a földre, hogy pontos mértéket vehessenek. De a kiásott hant láttára elfogta a rémület. Hájas arca elsápadt, és homlokát ellepte a verejték, mint a hajnali harmat. Halogatni próbált. Remegő, színészi hangon kijelentette, hogy még nincs itt az idő, aztán megint idézetekbe fogott. Végül kérte, hogy égessék el testét. Micsoda művész pusztul itt el, ismételgette, mint egy csodálkozva. Eközben megérkezett Fáon futárja, és jelentette, hogy a szenátus már meghozta az ítéletet, és hogy a gyilkost a régi szokás szerint büntetik meg. Mi az a szokás? Kérdezte Néró fehérlő hajkakkal. Nyakadat a villa közé fogják, és halálra korbácsolnak, testedet pedig a Tiberészbe dobják, felelte Epafroditus durván. Néró palástját széjjel tárta mellén. Tehát itt az idő, mondta az égre tekintve, és még egyszer megismételte. Micsoda művész pusztul itt el? E pillanatban lódobogás hallatszott. Egy centúrió közeledett katonái élén a rőtszakálú fejéért. Siess, kiáltották a szabadosok. Néró nyakához illesztette a kést, de remegő kezével csak szurkálta magát, és látszott, hogy sosem merné a pengét húsába mélyezteni. Ekkor Epafroditus váratlanul meglökte kezét, és a kés markolatig behatolt Néró nyakába, és rettenetes, óriás, rémült szemek idüllett. Az életet hozom számodra, kiáltotta a centúrió belépve. Késő, felelt a Néró hörögve. Majd még hozzátette, íme a hűség. A halál egy szempillantás alatt birtokába vette fejét. A vér fekete sugárban zúdult kifelé vastag nyakából a kerti virágokra. Lába a földet kapálta, aztán meghalt. A hűséges Akté másnap testét drága szövetekbe burkolta, és elégette egy illatszerektől áradó mágián. Így múlt el Néró, mint ahogy elmúlik a szélvész, a vihar, a tűzvész, a háború vagy a dögvész, Péter bazilikája pedig a Vatikánus halmairól ma is uralkodik a városon és világon. A hajdani Porta Capena közelében ma egy kis kápolna áll. Homlokzatán kissé elmosódott a felirat. Quo vadis, Domine. Vége.